Köszöntjük a hallgatókat itt a napindító mai műsorában, amelyben Antal Józsefre emlékezünk. Itt van velünk Szabó Tamás, és itt van Ágoston is, Gőbel Ágoston is a szokás szerint kicsit az eucharisztikus kongresszus dolgairól is beszélhetünk. Ágoston, van valami újdonság mostanában a kongresszussal kapcsolatban?
Jön a karácsony.
Igen, az mindenképpen.
Jó reggelt kívánok a hallgatóknak. Újdonság mindenképpen, tehát a karácsony az minden évben újdonság számunkra is, és örülünk, hogy közeledik és eljön, hiszen a karácsonyt hála Istennek nem munkával töltjük. Az egyetlen munka a két ünnep között annyi lesz majd, hogy ugye Madridban lesz a tezé találkozó, az évvégi tezé találkozó, és azért oda is készülünk, viszünk émakártyát, egy kis szóróanyagot, hogy hát az ottaniakat is részesítsük valamilyen módon a felkészülésben, de alapvetően most egy kicsit pihenünk, összegezzük, hogy mi volt az évben, bár hát ugye mi nem januártól januárig éljük az évet, hanem ugye pünköstől pünkösdig tartanak az előkészületi évek, és hát most következő pünkösd már az utolsó előkészületi év kezdődik, úgyhogy, és majd 2019. januárjában, amikor Madridban kocintunk, akkor nekem valószínűleg az lesz az első gondolatom, hogy jövőre már eucharisztikus kongresszus. Úgyhogy így most kicsit így az év vége hangulatában vagyunk mi is ott a titkárságon.
Te Antal József napról már volt itt reggel szó, neked van valamilyen emléked Antal Józsefről?
Az én korosztályom számára a legklasszikusabb emlék, és mindig bajban vagyok, hogy ezt el lehet egy műsorban mondani. Pont ugye 25 évvel ezelőtt, amikor hát az egész ország, mi fiatalok, gyerekek néztük a délutáni műsort a Magyar Televízióban, éppen a kacsameséknek az a része ment, amikor Dagobert bácsi elveszíti minden vagyonát, és akkor egyszer csak megszakították az adást, ezzel több millió gyereknek adva traumát egész életére, és jött valami, nem értettük, hogy mi történik, és akkor jött valami fekete kép, gyászzene, és egy nagyon komoly úr mondta, hogy meghalt a miniszterelnökünk. És abból mi még úgy nagyon-nagyon keveset tudtunk.
Hány éves voltál te akkor?
Hát én akkor 7 éves voltam, tehát általános iskolás voltam, még nagyon keveset tudtam felfogni az egészből, de azt érzékeltem, hogy valami országos méretű nagy dolog történik, utána figyelemmel kísértük a különböző politikai műsorokat, a temetést, tehát az én korosztályom számára lehet mondani az első hangsúlyos politikai élmény volt Antal József halála. Így találkoztunk a politikával kicsit ezen az abszurd módon, de ez egy nagyon-nagyon meghatározó mód volt. Dér András filmrendező készítette egy dokumentumfilmet Antal Józsefről, amit tavaly már lehetett látni a mozikban, és ő pontosan ezzel a képpel kezdett. 1993 vége van, mindenki nézi mivel a családok ott vannak, ezért gyakorlatilag mindenki nézi a kacsameséket, és akkor egyszer csak jön ez a gyászhír. Úgyhogy igen, nekem ez volt az élményem.
Ez vasárnap volt a halálnak, hogy jól tudom, és akkor
volt
ott, ahol akkor voltam, ott a Vörösvári úton, ott vasárnap volt egy ilyen szentségimádás esti mise előtt, és akkor ott a végén akkor ott mondtam is akkor egy kis imát érte, tehát akkor azért ezt és akkor tehát így jött át nekem is, azért egy megrázó élmény volt, vagy alkalom volt, amikor meghalt.
A mai nap során elég sok minden fog még itt elhangozni ebben a témakörben. Mire számíthatunk még?
Először is arra számítanék, hogy a hallgatói család emlékezni fog Antal Józsefre, és örömmel vennénk, hogyha telefonon jelentkeznének, akinek bármilyen jó benyomása, emléke, érzése van Antal Józseffel kapcsolatban. Elérhetők leszünk azokban az idősávokban, amit majd külön jelzünk, az a 374-0904-es telefonon, ami egy budapesti szám. Hogy mi lesz ma? 11-én, az az előnapja volt Antal József halálának, december 11-én a parlament felsőházában volt egy emlékkonferencia Antal Józsefről. Ezen a bevezető előadást Orbán Viktor miniszterelnök úr tartotta. Ezt a beszédet, ezt leadjuk 11 óra előtt 10 perccel. Tehát 10 óra 50-kor Antal József beszéde hangzik el. Utána, ugyanebben az idősávban, tehát Orbán Viktor beszéde után, Csáki Pál, a európai parlamenti képviselő, a felvidéki magyarság egy időben politikai vezetője, ő emlékezik meg Antal Józsefről, és közben pedig ezt a műsorsávot egy szintén Csáki nevű, de nem rokon, Csáki András, volt országgyűlési képviselő, fogja vezetni Deák Andreával közösen. Aki Csáki András 25 éve minden évben, áprilisban Cegléden egy megemlékezést tart Antal Józsefről. Aztán egy órától lesz újabb egy órás sáv, amikor élőben itt lesz velünk Oberfrank Ferenc, aki Csáki Andrással fog beszélgetni Antal Józsefről. Közben elhangzanak majd adiversek, mert Antalnak Adi volt a kedvence. Tehát amit találtunk a rendszerünkben, most mindent összeszedtünk, és sokat megpróbálunk bemutatni. Utána 4 órától Kajdi Jóska lesz a vendégünk. Kajdi Jóska volt a kabinetfőnöke Antalnak, tehát minden nap vele dolgozott, és az emlékei nyilván nagyon szélesek. Utána Forrai István, a volt jezsuita rendfőnök testvére, aki szintén az Antal kabinetjében dolgozott, lesz élőben a vendégünk. Meghallgatjuk Oskó Juditnak egy ceglédi beszédét, aki egy riportkönyvet készített Antal Józsefről, ez lesz 3:45-től. 6 órától élőben vendégünk lesz Jeszenszky Géza, aki a külügyminisztere volt Antal Józsefnek, és 7:30-tól pedig vendégünk lesz Marinovics Endre, aki szintén a kabinetjében dolgozott Antal Józsefnek, és a nap vége az pedig este 20:16-tól majdnem 10 óráig itt a Veritas konferenciáról több előadást meghallgatunk, ez volt december 11-én, és az Antal József Tudásközpont néhány munkatársa is itt lesz velünk, és később zárjuk Csáki Palival egy beszélgetéssel.
Én egy találkozásra emlékszem, egy nem is tudom már milyen program volt, valamilyen papi program volt valahol, ott kint a Kispesten a jezsuita szakkollégiumban jöttünk össze valamire már, pontosan, hogy mire nem, de aztán meghívták oda a miniszterelnök urat, és hát picit késett, mert valami program volt, de ott akkor eljött közénk, és akkor ott egy picit együtt voltunk, tehát egy ilyen közvetlen találkozásra is emlékszem egyébként, hát figyeltük, hogy mi minden történik, tehát én akkor már azért persze 30 éves korom körül voltam, tehát azért figyeltük, hogy mi minden történik. A politikában azért sokan odafigyeltünk arra, ami ott történt. Itt még az elején, mint ez a bizonyos taxis blokkádot, akkor én kint tanultam egyébként Ausztriában, még akkor ugye 92-ig, akkor még én tanultam, és akkor pont ennek nem voltam része, következő héten jöttem valamiért haza, de ezek azért hallottuk, ott is lehetett hallani ezeket az eseményeket, és hát azért jó volt látni egy olyan ember vezetőként, aki azért valahol a hitet azt érezhetően komolyan vette.
Antal József egyébként a személyisége az nem tudott megjelenni az emberek előtt. Pont amiatt, ahogy tetszik, blokád miatt, amit a sajtó odaállított az emberek közé. Mert a maga a személyiség az először is egy hihetetlen felkészültségű ember, tehát ő neki, hogyha az erdészekhez kellett menni, akkor nem kellett beszédet írni, hogyha a katonák közé kellett menni, nem kellett számára beszédet írni, hanem bármiről nagyon mély felkészültséggel tudott beszélni. Kettő, egy végtelenül humoros figura volt, tehát olyan humora volt, hogy az ember tényleg dőlt a röhögéstől, már bocsánat, amikor szűkebb körben elengedte magát. A harmadik az, hogy egy nagyon-nagyon jóságos figura volt. Tehát amikor Ezt ugye úgy lehet lemérni, hogy amikor mondjuk a szükséges személyi változások vannak mondjuk a kormányban, akkor a szíve szakadt meg valakit leváltani. Tudta, hogy le kell, de mégis az emberi kapcsolata mindenkivel olyan erőssé vált, amikor ezt nehezen tudta megtenni. Ugyanakkor pedig egy óriási stratéga volt, tehát személyes érteme, például a Varsói Szerződés felosztatása, ami világpolitikai jelentőségű dolog, erről lehet, hogy ma lesz szó, hogy ez hogy történt. Személyes érdeme az, hogy a délszláv háborúba végül is békítőként és ha úgy tetszik, rendcsinálóként az Egyesült Államok beszállt. Világpolitikai érdeme mindemellett, hogy egy végtelen jóságos, kedves, humoros ember, hogy folyamatosan tanácsait kérték a nagyhatalmak. Ez példátlan a magyar történelemben, hogy a, nem tudom, az Amerikai Egyesült Államok elnöke havonta fölhívja megkérdezni, hogy itt akkor a térségben mi a helyzet. Tehát azt akarom mondani, hogy egy egészen kivételes adottságú vezetője volt annak az időszaknak, és a magyar történelemnek ő.
Érdekes, tehát a történelem megítélése, vagy egy-egy történelmi eseménynek a megítélése az mindig érdekes különböző korszakokban. Ugye a tudatunkat formálják, a média nagy mértékben formálja a tudatunkat, meg a filmek is. Itt Ágostontól elhangzott, hogy Dér Andrásnak van egy filmje. Ezek a dokumentumfilmeknek, ugye András, vagy Ágoston filmes szakember is, úgyhogy milyen, tehát a dokumentumfilmek milyen sűrűséggel jelennek meg, mondjuk? Vagy egyáltalán hogyan lehet dokumentumfilmekhez nyúlni?
Nagyon nehezen tudnak a dokumentumfilmek megjelenni, mondjuk a széles közönség előtt, már az is egy nagy dolog, hogyha egyáltalán televíziós bemutatót sikerül elintézni egy-egy dokumentumfilmnek. Általában az a jellemző, így dokumentumfilmesekkel, magyar dokumentumfilmesekkel beszélgetve, hogy elkészítik, mert hát nyilván szívügyük, nagyon szeretik azt a témát, azt az embert, akiről portréfilmet készítenek például, de hogy sikerül egy-két fesztiválra, úgymond csúnya szóval benyomni a filmet, hogy vetítsék, hogy közönség előtt legyen, vagy esetleg akár saját bemutatót szervezni egy kis moziban, akkor azzal már majd, hogy nem ki is futott a film. Tehát, hogyha nem sikerül nagyobb mozis bemutatót szervezni, már pedig hát ki az, aki dokumentumfilmet elmegy megnézni moziban? Tehát, hogy nagyon-nagyon kevés forgalmazó foglalkozik kifejezetten ilyesmivel. Vannak, és azt gondolom, hogy ők fontos kultúrmissziót is folytatnak, de hogy nagyon nehéz ezeknek a dokumentumfilmeknek az élete. Néhányat aztán persze kiadnak DVD-n, többnyire saját költségen, de hogy valóban nagyon nehéz ezeket a dokumentumfilmeket elérni.
Dér Andrással éppen arról beszélgettünk, még nem zártuk le, de valószínűsítem, hogy ezek az Antalról készült filmek, ha jól emlékszem, egyébként ez három részből áll, mert az első a múlt, a miniszterelnökség és a család, hogy ezeket lehet, hogy a Mária Rádió honlapján elérhetővé tesszük. És akkor sokszor visszatérünk rá, és akkor az embereknek tud egy reális képe lenni Antal Józsefről.
Ez egy sorozatnak indult valóban ez az Ismeretlen Antal József,
igen, igen,
című dokumentumfilm. Dér András, amikor elkezdte felgöngyölíteni Antal József életét, megismerni jobban, még jobban, akkor hát olyan kincsekre bukkant, ami azt gondolta, hogy hát mindenképpen sorozat kell ahhoz, hogy ezt a világ elé tudja tárni, mert, és nem véletlen a cím, ő maga is úgy érezte, hogy van egy ismeretlen Antal József, van egy Antal József, akit nem tudtunk megismerni, és jó lenne, hogyha közelebb kerülnénk ehhez az emberhez, így 25 év után is.
Milyen emlékezetei él Antal Józsefnek? Ugye időnként előkerül, ugye így ugyan miniszterelnök, vagy utalnak rá, de hogy mennyire él az ő emlékezete az emberekben, vagy mennyire az, amit ő képviselt, az hogyan megy tovább?
Ugye a róla kialakított kép a 90-es években egy mesterséges kép, amelyik egy gőgös, urizáló, embereket meg nem értő, ha úgy tetszik, egy Horthy rendszert visszaidéző avit alaknak mutatja be a sajtó. Ennek tökéletesen az ellentéte volt. Az emberek egy részében ez a kép él. Ez valóság. Van egy másik véglet. Az európai központban a legszebb és legnagyobb épületet Antal Józsefről nevezték el Brüsszelben. Tehát ez két óriási véglet. A másik ilyen véglet az, hogy kisgyerekeknek is volt benyomása, pont ez a tragédia miatt. Embereknek óriási lelki megrázkódtatást jelentett az a halál, hiszen más, a halál hírétől másnap, vagy a temetésig végig sorokáltak a parlament előtt. Végig, éjszaka is. Mert az emberek ott akartak lenni, és valami megrendülést, és a nagyságnak az elvesztését megértették valahol a szívük mélyén. Ezt kifejezte egyébként maga a temetés is. Hát hihetetlen tömeg volt a temetése. 1 millió ember? Nem tudom felmérni. Tehát mert megérezték a sok csúnya beszéd mögött az igazi nagyságot. Mert a nagyság itt arról van szó, hogy az én szememben, én persze elfogult vagyok, szóval Bethlen István, Deák Ferenc, szóval ez a minősége a magyar történelemnek, a Antal József. És akkor van egy, akik együtt dolgoztak vele, nyilván csak azok ismerik igazán őt, akik személyesen megérezhették az embert, hogy milyen is ő, részben azt a tudást, részben pedig a személyiséget. És akkor van egy elfelejtés is jelen van. Tehát amit ő képviselt, ugye most leegyszerűsítve, ez a nagy kis botrányt kavaró, értsétek jól, szavak, hogy lélekben és érzésben 15 millió magyar miniszterelnöke akarok lenni, hogy ezért mit kapott szegény, vagy mit kapott azokért a mondatokért, amikor azt mondja, hogy megszakítom, meg akarom szakítani az örök bosszú láncát, ami a magyar történelmet jellemzi. Vagy az együttműködésért mit kapott, mert ő az együttműködés az egyességek létrehozásának híve volt. Ezt mind kiforgatva látták az emberek. Ma már a történet fogja igazán megítélni természetesen, de úgy látom, én úgy érzem, hogy egy csendes, nyugodt, erősödő respektje van annak, amit ő képviselt.
Mindig érdekes, hogy 100 év múlva, 200 év múlva hogyan tekintünk vissza egy-egy korszakra. Hát ezt már mi nem fogjuk tudni. Ezt
majd oda-átról megnézzük.
Oda-átról megnézzük, igen, hogy mi meg hogy lesz. Hát, még egy kicsit kukkancsunk bele az eucharisztikus kongresszusba, hogy is állnak most a dolgok. Például ugye a missziós kereszt az most éppen Gazdagréten van a missziós kereszt, másodikáig, utána
talán megy Felvidékre, ha jól hallottam januárban.
Kiválóak az információid, valóban megy Felvidékre, de közben még útba ejti a bosnyák teret, tehát aki a bosnyák téren szeretné elcsípni a missziós keresztet január 3-a és 7-e között megteheti, és január 7-én este indul majd Felvidékre, először Kassára fog menni, de aztán majd persze vissza, igen, Szepsibe is, és utána pedig azért jön vissza a Főegyház megyébe, és a Pasaréti templomban is meg lehet majd tekinteni.
Hát karácsonyozik a missziós kereszt, és karácsonyozni fogunk mi is.
Köszönjük szépen, hogy ezt a napindított ilyen színessé tudtuk tenni sok-sok érdekes, szép témával. A napindító műsorának az ideje elszaladt, mint mindig nagyon gyorsan elmegy, főleg az utolsó 8 óra után. Elköszön a mai stábunk, és hát folytatódik a nap műsora, úgyhogy maradjanak velünk, hallgassanak meg bennünket továbbra is. Elköszön a stáb.
Németh Zsuzsa,
Gőbel Ágoston
és Fülöp Ákos.
Dicséretessék a Jézus Krisztus.